Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterének utolsó 12. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterében eddig 11 előadást hallgathattunk meg. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió műsorában tekinthették, illetve tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Szőnyi György Endre, a Szegedi Tudományegyetem angoltanszékének egyetemi tanára, az angol szász irodalmak és kultúrák doktori program vezetője, valamint a Hungarológia és Közép-Európa Tanulmányok Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója. 10 évig vezette az Angol-Amerikai Intézetet, valamint 3 évig dékánhelyettes volt az STE bölcsészkarán. Ezen felül a Közép-Európai Egyetem Történeti Intézetének eszmetörténész professzora. Szakterülete az irodalom, kultúr és eszmetörténet, kutatási területei a kultúraelmélet, az anglisztika, hungarológia, valamint a nyugati ezoterizmus kultúrtörténete. Most készülő Hénok kultúrtörténetét tárgyaló monográfiáját az Oxford University Press feltételesen elfogadta közlésre. Tudományszervező tevékenységéhez tartozik a szegedi ikonológia és műértelmezés, valamint a Papers in English and American Studies szerkesztése. Alapítója az 1993 óta rendszeres szegedi ikonológiai konferenciáknak. Több nemzetközi folyóirat, így a Holland Brill kiadásában megjelenő Aries szerkesztőségi tagja. 5 éve a Magyar Anglisztikai Társaság elnöke és az Európai Anglisztikai Társaság vezetőségi tagja. Tavaly óta a nyugati ezoterizmus kutatásának Európai Társasága vezetőségi tagja. 1998-ban egy tanévre a Kollégium Budapest szenior ösztöndíjasa volt. Ezen kívül 2-szer Fulbright és 2-szer Mellon ösztöndíjas. 2009-ben Cambridge-ben Liver Hume vendégprofesszor. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetem Pro Universitate díjasa. Felkérem Szőnyi György Ender professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Tisztelt hallgatóim, mindenek előtt köszönetemet szeretném kifejezni, és elismerésemet, hogy a szemeszter utolsó hetében ilyen sokan eljöttek, és érdeklődésükkel megtiszteltek. Ha ezt a címet megnézik, akkor két kérdésnek szeretnék mindjárt elébe menni. Az egyik kérdés az lehet, hogy Szőnyi György Endre, akit Szegeden leginkább az anglisztikával kapcsolatban ismernek, miért foglalkozik vallástörténeti bibliai témával. A másik kérdés az lehet, hogy mi mindennek a jelentősége, fontossága napjainkban, miért érdemes erről beszélni. Én nagyon remélem, hogy a második kérdésre az előadás abszolút világos választ fog adni, talán az első kérdésre is. Természetesen anglista vagyok, és anglistának tartom magam, de ezen kívül elég sok minden mással is foglalkozom, és ez az előadás elsősorban a nyugati ezoterizmus történetéhez kapcsolódik. Tehát nem annyira szigorúan véve vallástörténeti és bibliai tárgyú előadás, hanem inkább egy kicsit tágabb kultúrtörténeti körhöz kapcsolódik, és nem véletlenül jelenik meg a címben a vízöntő koráig alcím, hiszen látni fogjuk, hogy tulajdonképpen az antikvitástól egészen napjainkig el fogunk jutni, és egészen meglepő, és ugyanakkor a mai kultúrában, a mai kultúrának nagyon modern változataiban is igen releváns jelenségekkel fogunk találkozni. Mindenekelőtt azt mondanám el, hogy hogy is találkoztam én Hénokkal, és hogyan kezdtem kutatni ezt a témát. Nem tudom, hogy van-e itt a közönség között olyan, aki 5 évvel ezelőtt itt volt az akkor még Minden Tudás Egyeteme címen futó előadássorozatban tartott előadásomon, ahol az ezotéria diszkrét bájáról beszéltem, és ott az egyik kultúrtörténeti alak, akit röviden emlegettem, az angol John Dee volt, tulajdonképpen ezen a 16. századi angol úriemberen keresztül kerültem én közel az ezoterikus, nyugati ezoterizmus kutatásához, ami természetesen az anglisztikához is, sőt még a magyaros tanulmányokhoz is kapcsolódott, mert ez a John Dee annak idején a 16. században Magyarországon és Közép-Európában is többször megfordult. Meglehetősen sok időt töltöttem John Dee kutatásával, több könyvet is írtam róla, és az ő írásai között találkoztam először, eltekintve attól, ugye, hogy alapvető biblia olvasási tanulmányok során is az ember azért találkozik Hénok nevével, de ezután John Dee műveiben találkoztam Hénok nevével, és nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Ha nagyon röviden megpróbálom összefoglalni John Dee pályáját, akkor ez egy nagyon különös pálya, és tulajdonképpen bizonyos fokig szembe megy a kora újkori reneszánsz kulturális tendenciáival, mert általában a 16-17. Században élt tudósokat úgy szoktuk leírni, hogy valamiféle mágiától, vagy babonaságtól, vagy középkorias világképtől fejlődtek a tudomány felé, és sokukra úgy gondolunk, mint például Keplerre vagy Newtonra, hogy végül is természetesen a tudományos forradalom és a tudomány, a modern tudomány megalapozói közé tartoztak. John Dee-nél pont fordítva volt a helyzet, a tudománytól haladt a mágia felé, jó nevű matematikusként indult, Cambridge-i diplomát szerzett, Európa különböző egyetemein megfordult, kiváló mesterei voltak, és hosszú élete során egyre kevésbé vált megelégedetté azzal a tudománnyal, amit kora tudománya neki nyújthatott. Úgy érezte, hogy sem a matematika, később pedig az asztrológia sem elégíti ki teljesen. Próbálkozott különböző filozófiai irányzatokkal, alkímiával, és végül 50 éves kora körül arra gondolatra jutott, hogy igazság szerint a tökéletes tudást nem lehet a tudomány segítségével megszerezni, hanem közvetlenül az angyalokhoz érdemes fordulni, és az angyaloktól próbálni információt szerezni. Mai szemmel nézve, mai füllel hallva ez egy eléggé meglepő fordulatnak tűnik, de a 16. században ez korán sem volt azért annyira meglepő gondolkodásmód. És ezt szeretném illusztrálni ezzel az idézettel, amit tehát John Dee írásai között találtam. Azt írja ez a matematikusból lett misztikus tudós. Végül arra a következtetésre jutottam, hogy imádságban fogok könyörögni a bölcsesség és minden jó adományozójához, hogy küldjön nekem olyan tudást, amivel megismerhetem teremtményeinek természetét. A minden tudás az valamilyen tökéletes természettudományos és teológiai tudás lett volna számára. És utána tegezve fordulván Istenhez azt mondja, olvastam könyveidben, mármint a Bibliában és feljegyzésekben, amint Hénok élvezte kegyelmedet és veled társaloghatott. Tehát Hénok egy olyan ember volt, aki közvetlenül beszélt Istennel. Ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és elhatároztam, hogy utána nézek, hogy pontosan ki is volt Hénok, miről nevezetes, és mit tudhattak róla a 16. században, hogy ilyen kontextusba bekerült egy műbe. Mielőtt erre rátérnék a részletekre, emlékeztetnék arra, hogy a kora újkorban a világkép az nagyon különbözött a mai megszokott modern tudományos világképünktől. A világot, a kozmoszt magát egy igen kompakt, zárt rendszernek képzelték el, azon belül pedig egy merev hierarchiát tételeztek föl, ami a legprimitívebb anyagoktól, ugye a négy elemtől, azok között is legbelül a kövektől és a fémektől ment fölfelé a létezés nagy láncolatán, így is szokták ezt nevezni, a létezés nagy láncolata, növények, állatok, majd a csillagvilág, a bolygók, legfelül az angyalok, és végül elérkezünk Istenhez. Tehát ez a kompakt, zárt világegyetem egyben egy hierarchikus láncolatot alkotott, és a középkori, illetve a reneszánsz filozófusok szerint egyetlen egy teremtmény élvezett különösen sajátságos helyzetet a létezés nagy láncolatában, ez pedig az ember volt, akinek Isten megengedte, hogy ne egy fix helyen legyen ezen a láncon, hanem elmozdulhasson lefelé és fölfelé. Ebből aztán nagyon sok olyan erkölcsi tanítás is fakad, hogy ugye az ember az le tudja állatiasítani magát, ha úgy adódik, lemegy kutyába, ahogy manapság mondják, vagy pedig kellő filozófiai meditáció és vallásos állítatosság segítségével fölemelkedhet a spirituális szférákba, akár még Istenhez is. Ez persze nagyon nehéz, részben azért nehéz, mert Ádám elkövette az ősbűnt, illetve Ádám és Éva, és az emberiség a büntetés állapotában él, tehát a közvetlen kapcsolat Istennel megszakadt, az a fajta közvetlen kapcsolat, ami még a teremtéskor létezett. Ez a rajz azt mutatja egy késő 15. századi krónikából, ahogy Isten megteremti Ádámot. Egy nagyon bensőséges mozdulatot látunk, fogják egymás kezét, és a Biblia a Genezis megfelelő helyén azt is olvashatjuk, hogy Ádám kapta a privilégiumot arra, hogy elnevezze az állatokat és a teremtményeket az Édenkertben, amiből levonhatjuk azt a következtetést, hogy Ádám egyrészt ismerte Isten nyelvét, tudott vele közvetlenül beszélgetni, másrészt pedig a minden tudás birtokában volt, hiszen ő adta a nevet a teremtett világ lényeinek. A bűnbeesés után ez az állapot elveszett, Ádám tehetsége elveszett, de természetesen egyfajta nosztalgikus vágyálomként tovább élt, és erre nagyon sokféle bizonyítékunk van különböző korokból, írott, vizuális és más emlékek. Na most, ha megnézzük a Biblia genealógiáját, az Ádám utáni első nemzedékeket, akkor ott találkozunk egy érdekes figurával, ez pedig nem... Ja, bocsánat, még mielőtt erre térnék, megmutatnám Michelangelónak a híres freskóját, ahol tulajdonképpen ugyanez a mozdulat látszik. Ez egy középkoriasabb, ez pedig hát egy nagyon magas színvonalú reneszánsz megfogalmazása ugyanannak a témának, Isten és Ádám keze összeér. De visszatérve a bibliai genealógiára, Hénok, a 7. generációs pátriárka Ádám után, az az ember, akiről a következő érdekes dolgokat tudhatjuk meg a Bibliából, bár a Biblia nagyon szűkszavúan ír egyébként Hénokról, ugye a Genezis 5. könyvében olvassuk a következőket. Hénok 65 éves korában nemzette Metuzsálehet, Hénok Isten színe előtt járt, Hénok Metuzsáleh születése után még 300 évig élt, és fiai meg lányai születtek. Isten színe előtt járt, aztán nem volt többé, mert Isten elvitte. Ez az a bizonyos mondat, ami hihetetlen érdeklődést keltett a későbbiekben, hiszen nem lehetett pontosan tudni, hogy mi történt Hénokkal. Sajnos a Biblia többet nem mond. Tehát itt a spekulációkra lennénk utalva. Az Új Szövetségben, Szent Júdás levelében van még egy utalás Hénok könyvére, amiben Hénok proféciái vannak benne, de sajnos a könyvet nagyon sokáig nem ismerték, és nem tudták, hogy mire vonatkozik igazán ez a júdási, nem a gonosz júdás, hanem a Szent Júdási gondolat, illetve Szent Pál a zsidókhoz írt levélben szintén utal Hénokra. Azt mondja, hogy a hitéért ragadtatott el Hénok, hogy ne ízlelje meg a halált, nem találták többé, mert az Úr elragadta. Vagyis, ha ezt megpróbáljuk értelmezni ezeket a gondolatokat, akkor ebből az következik, hogy Hénok egy olyan privilegizált ember volt, aki nem halt meg normálisan, ahogy minden ember meghal, hanem felragadtatott a mennybe, és ott Isten társalkodójává vált. Természetesen ez a hénoki szerep olyan, mintha Ádám nem követte volna el az ősbűnt, vagy legalábbis a büntetés egy emberre korlátozóan feloldatott. Hénoknak sikerült az, ami másoknak nem sikerül, és a későbbiekben, főleg a reneszánsztól kezdve, de egészen napjainkig egyébként érdekes módon, újra és újra fölmerül az a gondolat, hogy nem lehetnénk-e mi is hénokok. Nem, valamilyen módon nem érhetnénk el mi is azt, hogy megistenüljünk, elkerüljük a halált, és Isten társalkodói legyünk. Tulajdonképpen ez az a gondolat, ami John Dee-nek a 16. századi tudománnyal szembeni elégedetlenségébe, illetve egyfajta alternatív tudomány keresésében megnyilatkozik. Van egy másik fajta hénok hagyomány is, ez sokkal érdekesebb és sokkal bővebb, mint a Biblia, ez pedig bizonyos apokrif iratok gyűjteménye. Igen hosszú szövegeket ismerünk hénok különböző tetteiről, gondolatairól és hénokkal kapcsolatos mondákról. A Ezek a szövegek főleg három csoportra oszthatók, és három alapszöveg van, ahol Hénokról többet megtalálhatunk. A közös ebben a három szövegben az, hogy a 18-19. Századig egyiket se ismerték Európában. Tehát ez tulajdonképpen egy olyan rejtett tudás volt, ami igazán csak szinte a legújabb korban vált ismerté. Nézzük az első szöveget. Az első szöveg az egy etióp nyelvű szöveg, úgy szokták emlegetni, hogy Hénok apokalipszise, vagy az egyes számú Hénok. Ez etióp géz nyelven maradt fent, és érdekes módon az etióp keresztény egyház kanonizált könyve, szemben az összes többi keresztény egyházzal a világ különböző részein, ahol ez a Hénok könyve nem ismert szöveg és nem kanonizált, az etióp Bibliába ez be van illesztve, mint hivatalos könyv. De ugye erről nem tudtak a közelmúltig az emberek, az európaiak. Ennek a Hénok könyvének egyes részei fennmaradtak görögül, még kisebb része latinul, az első 36 fejezetet ismerjük görögül, és hatalmas meglepetésként 1945 után, amikor a holtengeri tekercseket megtalálták, akkor kiderült, hogy az arámi nyelvű judaisztikai szövegekben is megtalálható a Hénok könyvének számos fejezete, amiből kiderült, hogy ez az etióp, akkor már etióp nyelven ismert szöveg valójában egy arámi, illetve később héber nyelvű zsidó változatra megy vissza. A mai tudomány azt mondja, hogy az időszámításunk előtti 3. század és a Krisztus utáni 1. század között keletkezett valamikor ez a Hénok könyv, ami egyébként egy elég hosszú szöveg, tipográfiától függően olyan 100-140 oldalra szokott kijönni a modern kiadásokban. A 2. számú Hénok szöveg az ószláv nyelven maradt fent. Még nem mondtam, hogy az egyes Hénokot, azt 1773-ban egy skót Afrika kutató fedezte fel Etiópiában, James Bruce-nak hívták és hozta el Európába, meglehetősen nagy szenzációt keltett, elképzelhető. Az ószláv Hénokot azt a 19. században találták meg, az elemzések azt mutatják, hogy egy kicsit később keletkezett, valahol az első és a harmadik század között, és valószínűleg egy görög változatból fordították ószlávra. Az ószláv egyházban ismert volt, különböző balkáni kolostorokban maradtak fenn szövegváltozatok, de erről sem lehetett igazán tudni szinte a közelmúltig. A harmadik Hénok szöveg időben is a harmadik, valamikor a 4. és a 6. század között keletkezett, héber nyelvű, ez egy héber kultúrtermék. Úgy is emlegetik, hogy a Széfer Hekalot, vagyis a Paloták könyve. Most nem fér be ide, hogy a zsidó misztikának, erről a Merkaba miszticizmusnak nevezett irányzatáról beszéljek. A lényege az, hogy ahogyan Hénok fölemeltetik, illetve Illés próféta a szekéren fölemeltetik a Bibliába, ebben a Krisztus utáni első néhány században kialakult zsidó misztikus irányzatban rabbikkal történik meg ugyanez, akik felutaznak a mennyekbe, és utána visszatérnek, és elmondják a tapasztalataikat, és leírják a mennyek szerkezetét, illetve az angyali rendek szerkezetét. Tehát ez egy műfaj, ez egy vallásos irodalmi műfaj, és a hármas Hénok ide tartozik. Ez is ismeretlen volt a 19. századig, csak nagyon szűk, zárt zsidó körökben volt ismert, és annak ellenére, hogy egy kicsi részét, egy fejezetét 1579-ben Krakkóban kinyomtatták. Na most, ha megnézzük ezt a három szöveget, akkor ezek közül két érdekes motivumot szeretnék kiemelni. Egyébként hát a terjedelemből is következik, hogy ezek elég bonyolult és sok mindenről szóló szövegek. Nagyon jelentős részük az, hogy Hénok fiát, Metuzsálemet, illetve unokáját, Lámehet és annak fiát, Noét kioktatja, hogy mit kell csinálni, majd ha jön az özönvíz, hogy kell megépíteni a hajót, és hasonló dolgok. De az egyes Hénokban van egy nagyon különös rész, ez pedig egy történet, ami arról szól, hogy néhány angyal, Semihaza és Azael vezetésével fellázadtak, 200-an voltak, leszálltak a földre, ott beleszerettek a földi lányokba, nászukból borzalmas óriások születtek, akik elkezdték pusztítani a földet és az emberiséget. Ezt Isten megelégelte, és ezért határozta el a föld elpusztítását az özönvízzel. A Genezis 6. fejezete nagyon röviden utal erre, de nem fejti ki a történetet. Az idézet ott olvasható a táblán, lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének, ez a Károli fordítás, amit olvasok, és látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének maguknak feleséget, stb. Stb. Jöttek az óriások, és a végén az Úr úgy határoz, hogy eltörli az embert, elpusztítja őket. Na most a Hénok könyve ezt a történetet nagyon hosszan mondja el, ezeket az angyalokat vigyázóknak nevezik, ezt úgy is emlegetik emiatt, hogy a vigyázók könyve, és később majd még vissza fogok térni, hogy milyen érdekességeket tudunk ott meg. Tulajdonképpen ezek az angyalok voltak azok, akik minden rosszra, bűnre megtanították az emberiséget, gonosz tudományokat, például vasművességet, fegyverkészítést, háborúzást és ilyeneket tanítottak az embereknek, és nem utolsó sorban az emberek lányait pedig megtanították a kozmetikára, például a szemfestékre, ez is egy ilyen főben járó bűn a szöveg szerint. És ami nagyon érdekes ebben a történetben az, hogy tulajdonképpen ez egy alternatív bűnbeesés történet. Ugye itt nem arról van szó, hogy Ádám és Éva elbukik, mert saját szabad akaratukból valami rosszat tesz, hanem arról van szó, hogy a szegény emberiséget becsapták. Jöttek ezek az angyalok, és hát ha angyalok jelennek meg az emberek között, akkor miért ne hinnének nekik? Nyilván rendkívül hízelgőnek találták, hogy feleségül veszik ezeket az asszonyokat, vagy lányokat. Tehát tulajdonképpen az ősbűn elvonatik az emberiség feje fölül, és áthelyeződik egy másik metafizikai kategóriára, az angyalokra. Ez tehát egy alternatív ősbűn történet, és bármikor a kultúrtörténet során, amikor a Hénok sztori fölmerül, akkor ez mindig valamilyen szubverzív, valamilyen ellenkultúra jellegű elemként jelenik meg, ahol az ortodox kanonizált történetet megpróbálja megkérdőjelezni. Nyilvánvalóan, hogy emiatt nagyon sokszor le is nyomták ezt a Hénok történetet, nem különösebben reklámozták, ezért is történhetett az, hogy nagyon hosszú időszakokon keresztül a szöveg nem is volt ismert, vagy bujkált, és csak bizonyos szűkkörű kulturális körökben volt ismert. A hármas Hénoknak, a zsidó Hénok történetnek is van egy nagyon érdekes eleme, ami unikum, újdonság, a korábbi Hénok történetekben az nincs benne. Nevezetesen, hogy megjelenik Metatron angyal, és a történet szerint Metatron angyal Hénok. Tehát Hénok fölemeltetik az égbe, Istennel társalkodik, ott Isten őt átalakítja angyallá, Metatron nevű angyallá, és ebben a minőségében az angyalok egyik vezére lesz. Tehát ez egy olyan példázat, ahol valóban végtelen lehetőségek nyílnak az ember előtt. Nyilván ez nagyon bátorító hatott sok olvasóra. Ez egy kora 19. századi rajz, majd erre a témára visszatérek még a vigyázókról, ahogy a vigyázók hát ugye némileg illetlen módon megtámadják ezeket a földi lányokat. Ez pedig egy viszonylag mai friss rajz elképzelés Metatronról, mint a csodálatos angyalról. Metatron színeváltozásairól is fogok még szólni a későbbiekben. Most egy kicsit a középkori Hénok ábrázolásokról szeretnék beszélni, tehát elindulunk szépen sorba, egy nagy fejezetet kihagyok, az egyházatyák viszonyát Hénokhoz, nagyon érdekes történet, de az semmiképpen nem fér bele a mai előadásba, hanem arra utalnék, hogy egy korai egyházatya, római Hippolytus, aki a Krisztus utáni II.-III. Században élt, egy nagyon érdekes újítást vezetett be a János jeleneteinek elemzéséhez. A jelenések 11. fejezetében szó van arról, hogy a templomot felmérik, és ahhoz két tanúra van szükség, akik ott segítkeznek a templom felmérésénél, de ezek a tanúk nagyon rosszul járnak, mert egy feldühödött tömeg megöli őket, illetve eljön az apokaliptikus bestia, az is részt vesz a megölésben, későbbiekben ez a két tanú föltámad, és fölemeltetik a mennybe. Na most a római Hippolytus azt találta ki, hogy ez a két tanú nem volt más, mint Hénok és Illés. Tehát az a két ember, akik a Biblia szerint felrepültek a mennybe. Ez tehát nincs benne a jelenésekben, ez egy későbbi hozzátoldás, és ebből meglehetősen nagy képi hagyomány alakult ki a középkorban. Itt látunk néhány példát, különböző éppen 14. századi rajzokat, amik elmesélik ezt a történetet. Ugye itt volna a két tanú, fölmérik a templomot, itt már jön a bestia, megöli őket, majd végül is trombita szó, és fölmennek a mennybe. Ez egy másik raj, szintén az elfogásukról és a megülésük pillanatát mutatja Illésnek és Hénoknak. A másik nagyon gyakori ábrázolás, amit a középkori rajzokon találunk Hénokkal kapcsolatban, az magának a felemeltetésnek a pillanata. Ezt úgy is hívják, hogy transzláció, ez a kultúrtörténeti terminus rá. Hénok felemelése, aminek kötelező eleme az, hogy angyalok emelik fel. Itt egy nagyon érdekes két angol, középkori angol rajzot mutatok, és ha megnézzük, akkor a két figura, aki emelkedik, azonos módon van ábrázolva. Mind a kettőnek a feje már bent van a felhőkben, csak a test többi részét látjuk. Honnan tudjuk, hogy az egyik Hénok, a másik pedig Krisztus? Onnan tudjuk, hogy Hénokot angyalok emelik, Krisztusnak erre nincs szüksége, ő magától is föl tudott menni. Tehát ez egy érdekes ilyen középkori ikonográfiai elem, és miután Hénok fölkerült a paradicsomkertben, itt látjuk, már közvetlenül Istennel beszélget. Tehát ez a történet végkifejlete ebben a változatban. Egy másik nagyon érdekes hagyomány szintén a középkorban alakul ki. Hénok egy teljesen új szerepet kap, nevezetesen megjelenik, mint a mágusok és tudósok archetípusa, egy olyan személy, aki a különböző tudományoknak a feltalálója. Ez természetesen eltorzítása az eredeti Hénok könyvének, mert ott az angyalok, a gonosz angyalok hozzák a tudományokat, de a középkorra ezt már nem tudják, és igazán ez az egész történet arab forrásokon keresztül jön. Ezek az arab források mondják ki először azt, hogy három Hermész volt. Nem tudom, hogy ebben a körben a Hermész Trismegistos neve mennyire ismerős. Ő a görög hellenisztikus filozófiában egy nagyon fontos ilyen mágikus természetfeletti lény. Sok irat szól róla, és különféle mágikus praktikáknak az alapja ezek az iratok. Tehát ez lenne a harmadik Hermész, Hermész Trismegistos. Előtte volt egy másik Hermész, aki egyiptomi király volt, és még előtte volt az első Hermész, aki Hénok volt az özönvíz előtt. Mondják ezek az arab források. Ez az arab anyag átjön a középkori latin irodalomba, és egyszer csak úgy kezdenek el beszélni, hogy vagy úgy, hogy két Hermész, Hénok és Hermész Trismegistos közösen alkották meg a tudományokat, vagy pedig úgy, hogy valójában ez egy személy volt, teljesen összeolvad a kettő, és Hénok is egy ilyen hermetikus, titkos, tudományos figurává válik. Ugye ez a kép, ez Modenából, a modenai katedrálisból, a 11. századból mutatja Hénokot és Illést, tehát ez még a hagyományos, az ortodoxabb ábrázolásmód, de néhány századdal később Szijénában már Hermész Trismegistos jelenik meg, és hozzáértődik Hénok is, tehát a két figura összeolvad. Itt most különösebben nem beszélnék ezekről a művekről, ezek különböző középkori mágikus művek, amik mind ezt a motivumot viszik tovább. A reneszánszban a reneszánsz neoplatonista filozófusok nagyon érdeklődnek Hénok iránt, pontosan emiatt, mert ők Hermész Trismegistos iránt is nagyon érdeklődtek. Egyfajta új emberközpontú világképnek a lényege az, amit Pico della Mirandola alapoz meg, hogy az ember megisteníteti magát, föl tud lépni ezen a létezés nagy láncolatán. Értelemszerűen Hermész Trismegistos nagyon fontos ebben, mert a hermetikus iratokban is egy ilyen megistenülő emberkép található, és ehhez hozzákapcsolják Hénokot. Úgyhogy ahol Hermészről beszélnek, ott általában Hénokról is beszélnek. Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, ők az alapvető 15. századi olasz neoplatonista filozófusok. A következő két név az még érdekesebb, ez a bizonyos Lodovico Lazzarelli és Giovanni Mercurio da Correggio. Ugyanis itt azt látjuk, hogy a Hermész-Hénok alak két földi emberben mintegy megtestesül. A Giovanni da Correggio az egy vándor próféta, aki a 15. század második felében többször megjelenik Rómában, elég nagy botrányokat okoz, egy szamáron, fehér ruhában, koponyában belovagol a Szent Péter székesegyházba, és megfenyegeti a pápát, hogyha nem tart bűnbánatot, akkor Isten el fogja pusztítani. Ezt az embert meglátja egy humanista, Lodovico Lazzarelli, aki hirtelen úgy érzi, hogy da Correggio nem más, mint Hermész Trismegistos reinkarnációja, és egyben önmagában pedig Hénok reinkarnációját ismeri föl, és ezzel kapcsolatban hát meglehetősen elképesztő, de nagyon érdekes irodalmi műveket ír. Tehát a Hénok téma az abszolút benne van a levegőben, és egészen extrém történetekig is elmegy a 15. században. A 16. században ugyanez folytatódik. Ezek elég jól ismert okkult filozófusok nevei, Cornelius Agrippa vagy Theophrastus Paracelsus, még magyarul is számos kiadásuk, szövegük hozzáférhető. És a 16. század közepén eljutunk ez a Guillaume Postelhez, aki egy francia humanista, szintén rendkívül érdekes és tipikusan ellentmondásos koraújkori figura. Ő jó tudósként indul, akárcsak John Dee, orientalista, rengeteg keleti nyelvet tud, héber szövegeket fordít, arab szövegeket tanulmányoz, és Rómában, miközben ott jár egy ideig, találkozik egy egyiptomi pappal. És ez az egyiptomi pap elmondja neki, hogy van egy Hénok könyve, amit mi a Biblia részének tartunk. Ettől teljesen izgalomba jön a Postel, de sajnos a szöveget nem kapja meg. Tehát egész hátralévő életét avval való spekulációval tölt el, hogy mi lehet ebbe a Hénok könyvébe, de nem tud hozzájutni a szöveghez. Közben nagyon furcsa dolgok történnek vele, a legdrámaibb kulmináció az, amikor 1551-ben ő úgy érzi, hogy benne feltámad egy idős hölgy, aki neki jó barátja és patronusa volt Velencében, és kvázi az ő testében tovább él Krisztus követe, újjászületve ez a hölgy, ő ezáltal két neművé válik, és azt képzeli, hogy végtelenül fog élni, mint Hénok, és ezeket mind leírja, és még ki is nyomtatják 16. században. Tehát a rajongó, a tudós, a misztikus és az őrült furcsa keveréke ez az ember. Sajnos az is történik arra, hogy bezárják egy kolostorba, és 25 évig nem engedik ki, mint hát nem teljesen normális ember, de ott is továbbra is ír, és érdekes kéziratos hagyatékot hagy maga után. Na most ezt a Postelt John Dee személyesen is ismerte. Ők találkoztak 1550-ben Párizsban. Dee megvásárolta Postel összes könyvét, és bárhol, ahol Hénok nevét találtam, fennmaradtak ezek a könyvek, ott mindent aláhúzta tintával, illetve a margón odaírta, hogy Hénok három felkiáltó jelen. Tehát itt látunk egy olyan filológiai kapcsolatot, hogy hogy jut el Angliába, és hogy jut el a mi angol misztikusunkhoz ez a hénoki hagyomány. A legfurcsább John Dee történetében az, ugye a végső következtetése, amire jut, az, hogy meg kell kérdezni az angyalokat, meg kell tanulni az angyalok nyelvét, és akkor nem kell tudományokkal foglalkozni, hiszen az angyaloktól mindent megtudhatunk. Erre ő kitalál egy módszert, amit gömbjóslásnak hívnak. Van neki egy kristálygömbje, vannak különböző felszerelési tárgyai, mágikus pecsétek és hasonlók, mindez megtalálható a British Múzeumban, ezt én magam fényképeztem ott a tárlót Londonban, és ezeket az eszközöket, illetve egy médiumot kihasználva társalgást folytat az angyalokkal, megkérdezi tőlük, hogy hogy van ez a nyelv, az angyalok diktálják neki a nyelvtant, a szavakat. Egy modern nyelvész egyébként rekonstruálta az egész nyelvet, és szótárt is csinált hozzá meg nyelvtan. És 25 évet ebben tölt el John Dee, miközben eljön II. Rudolf császárhoz, Bátor István lengyel királyhoz, és mindent fölajánlja ezt a tudást, amit az angyaloktól szerzett. Hát érdekes egy korszak volt ez a 16. század, elmondhatjuk. Szegény John Dee szintén nem olvashatta Hénok könyvét, tehát ő is csak spekulált róla, sőt, még a 17. században sem olvashatta senki, egészen a 18. századig, amíg meg nem hozták Etiópiából a könyvet. Na most, ha az eddigieket összefoglaljuk, akkor azt lehet mondani, hogy Hénok az tulajdonképpen egyfajta megistenülés lehetőségét példázta, németül ugye ezt Himmelfahrtnak hívták, felett, aki felutazik a mennybe. Én a saját műveimben exaltációnak nevezem ezt az állapotot, amikor olyan révületbe, olyan transzba kerül a meditáló filozófus, hogy úgy érzi, hogy a természet felettiekkel társalokat közvetlenül. Na most, mivel a Biblia is megerősíti Hénokot, és ha nem is, a könyv nem került bele kanonikusként, de elismerően szól a Biblia Hénokról, tehát amit Hénok csinált, az nyilván jó dolog volt, és ez egy olyan mintát jelentett a 16-17. Század ambiciózus okkultistái és mágusai számára, ami egyrészt a természetfeletti kapcsolatot bizonyította, Másrészt pedig kvázi garancia volt arra, hogy ez nem fekete mágia, hanem ez egy nagyon is művelhető és vállalható ájtatos fehér mágia. Ha tovább megyünk a 17. századba, ott megint érdekes dolgokat találunk. A Vigyázók könyve, ugye említettem, hogy ez megmaradt görögül. De hát a középkorban senki nem tudott görögül, vagyis csak nagyon kevesen, ezért a szöveg nem volt ismert. A humanisták fedezik fel ezt a görög szöveget a 16. században, lefordítják latinra, és különböző kiadások készülnek belőle, tehát így a szöveg elkezd terjedni, és elkezdik vitatni, és még művészeket is megihlet. Például ezt az Egidius Zádeler nevű 17. századi holland illusztrátort, aki gyönyörű biblia sorozatokat készített, és itt látható Hénok translációja, ahogy fölemeltetik az égbe, illetve ez pedig az a jelenet, amikor az Isten fiai, vagyis a vigyázók lejönnek, és az emberek lányaival, hát mindenféle mulatozás után aztán nászt ülnek. Nagyon érdekes, hogy ez a görög szöveg, ami tehát a 17. században megjelenik latinul, a 18. század elején, 1715-ben angolul is megjelenik. Ezt csak azért említem, mert ad legyen ez az a pillanat, amikor a személyes büszkeségemet is bevonhatom az előadásba. Ezt a könyvet én fedeztem fel, a szakirodalom ezt nem ismerte tavalyig, amikor én a Cambridge-i könyvtárban megtaláltam, egy másik könyvnek a végéhez hozzákötve, és hát nem volt olyan nyilvánvaló, hogy ezt hogy lehet megtalálni ezt a könyvet. Minden esetre azt látjuk, hogy az angyalok gáláns kalandjairól, ugye 18. századi kicsit ilyen klasszicizáló nyelven ezt a történetet előadja a könyv. A 18. század általában a felvilágosodás korának tartjuk, de a felvilágosodásnak volt egy árnyékos oldala, és az okkult, misztikus gondolatok egyáltalán nem voltak idegenek a felvilágosodástól, ez csak a sematikus kép a racionalizmus és a felvilágosodás idejéről. Ebben a korszakban is ugyanúgy megtaláljuk azokat a rajongókat és misztikusokat, akik azt állítják, hogy közvetlenül látják a természet felettét, üzenetet kapnak az angyaloktól. Ilyen például Emanuel Swedenborg, svéd tudós, szintén nagyon érdekes figura. Őre is ugyanaz elmondható, amit John Dee-ről mondtam, hogy a tudománytól a mágia felé haladt, ugyanis humanista volt, rengeteg nyelven tudott, mérnök ember volt, és ő volt a svéd bányák főfelügyelője, tehát egy abszolút reál figuraként indult, és akkor 50 éves kora körül elkezdett az angyalokkal társalogni, úgy érezte, hogy az angyalok őt elviszik a mennybe, ott látja a menny szerkezetét, és ezekről utána 5-600 oldalas könyveket írt, amíg meg nem halt. És az ő művei nagyon nagy hatással voltak William Blake-re, a misztikus angol költőre, aki nem csak költő volt, hanem ábrázoló művész is, rajzoló festő. Blake műveiben is előfordul Hénok, rögtön erre rátérek, csak előtte még megmutatnám Rudolf Steiner nevét, talán sokan hallottak a Waldorf iskolákról. A Waldorf módszert azt Rudolf Steiner találta ki, ő egy 19-20. Század fordulóján élt misztikus, aki ugyanúgy direkt transzcendentális élményekről tett tanúbizonyságot, és ezzel kapcsolatban írta műveinek jó részét, illetve tartott előadásokat. Például Budapesten is 1906-ban volt egy előadássorozat, ami akkor ott rögtön meg is jelent magyarul. Visszatérve Blake-re, átnéztem Blake műveit, és meglehetősen érdekes és sokrétű Hénok ábrázolásokat találtam. Ugye Blake rendkívüli módon érdeklődött az aszcenzió, a felemelkedés, a transzláció kérdése iránt. Nagyon sok ilyen ábrázolása van, amiket általában szimbolikusan és allegorikusan fejtett ki. Ugye van egy Albion figurája, ez tipikusan egy olyasféle ábrázolás, ahogy elképzelhetjük Hénokot, amint felemelkedik. De ennél konkrétabb is volt Blake, ugyanis Hénokról magáról is számos ábrázolást készített. Ezek is azok, de most ezekben nem merülnék el, hanem megmutatnám ezt a nagyon érdekes rajzát. Itt héberül azt olvassuk, hogy Hénok, tehát abszolút nyilvánvaló, hogy kiről van szó. Pátriárka középen ül, és körülötte itt van egy ember festőecsettel és palettával, egy másik lanttal, a harmadik az olvas valamit, a negyedik egy olyan papírusszal, amiről a költészetre asszociálhatunk, tehát tulajdonképpen a művészetek atyaként jelenik meg Hénok. Honnan szedte ez Blake? Ezt korábban nem sok helyen mondták, de én erre is találtam egy érdekes példát. 1728-ban megjelent egy könyv Angliában, amit egy építész írt. A könyv második része az tökéletesen hagyományos és megfelelő tudományos szakmunka, a művészet története Cimabuéig, vagyis a reneszánsz kezdetéig. De a könyv első része az arról szól, hogy annak a lehetőségnek a számbavétele, hogy a művészeteket már az özönvíz előtt feltalálták. És ebben a részben ez a jó ember abszolút nyíltan kimondja, hogy a művészetek feltalálója és atya Hénok, és minden tőle származik. Tehát ott van, akár angol nyelven is ez a hagyomány, amire Blake támaszkodhatott. A Hénok könyvét, ugye, mint említettem, az 1770-es években Angliába hozza ez a skót utazó, és 1821-ben egy teológus, Richard Lawrence, lefordítja angolra. Akkor jelenik meg publikusan először ez a szöveg, óriási szenzációt kelt, nem csak teológusok, hanem a legkülönbözőbb állású emberek foglalkoznak ezzel a szöveggel. Többek közt egy csomó művész és költő is érdeklődni kezd a téma iránt, és az 1820-as években nagyon érdekes vizuális illusztrációkat találunk a Hénok könyvéhez. Gondolom mondani se kell, annyira nyilvánvaló, hogy a 19. század elején vagyunk, romantika. Melyik volt az a motívum, ami a legizgalmasabbnak tűnt a 19. század elejé művészeknek és olvasóknak? Természetesen a Vigyázok könyve, és hát ez a bizonyos angyalok és földi asszonyok szerelme. Úgyhogy ezt látjuk a különböző ábrázolásokon, ez egy Flaxman nevű angol festő és szobrásznak a rajza, nagyon dinamikusan, elég hát brutálisan ábrázolja ezt a pillanatot, amikor leszállnak az angyalok. Ezzel szemben egy majdnem ilyen rokokó Biedermeier édeskés ábrázolása, hogy az angyal udvarol a földi lánynak, és ez a legbrutálisabb, ez William Blake, aki már szinte a pornográfiát hajazó néhány rajzot készített egyébként élete utolsó éveiben. Halál előtt ez az utolsó sorozata csinált egy bibliai sorozatot, és ott a Hénok könyvéhez ilyen stílusú rajzokat készített. Hát ezek lennének a vigyázók és a hölgy, amint kapcsolatba lép velük. A 19. századot, a romantikát úgy is jellemezhetjük, mint a mágia újjáéledését. Nagyon sokféle formája van ennek, itt most megint nincs arra alkalmam, hogy a részletekbe belemenjek. Megemlíteném a Golden Dawn nevű angol neo-okkultista mozgalmat, ahol hát különböző antik vallásokat és a hermetikus hagyományt és egy csomó mindent összekeverve próbálták feltámasztani ezt az ezoterikus hagyományt. Meg Gregor Mothers volt az egyik alapító, és itt egy korai fotográfián látjuk őt, mint Isis főpapja jelenik meg a mágikus rituáléban. Azért említem a Golden Dawn-t, mert ennek a Golden Dawn-nak egy generációval későbbi híres és hírhet alakja Aleister Crowley. Nem tudom, mennyire ismert, szerintem a fiatalok között elég ismert, mert az interneten hihetetlen kultusza van Crowley-nak. Ez egy korai képe, ő is ezt a Golden Dawn stílusú mágiát folytatta fiatal korában, különböző jelmezekben adott elő rituálékat. Önmagát egyébként a 666-os számú vadállatnak hívta, ugye az apokalipszisből, és a pályája egy bizonyos pontján felfedezte magának John Dee-t, és megtalálta a Hénok referenciát, amiről én beszéltem az előadás elején, és ettől kezdve a saját mágiáját Hénoki mágiának hívja. Tehát Hénok feltámad a 20. századi okkultizmusban és ezoterizmusban. Hasonló dolgokat csinál Crowley, mint John Dee, megidézett szellemeket, azokkal beszélgetett, tőlük próbált információt szerezni. Az egyik beszélgető társa volt az a Lám nevű szellem, akit ő aztán lerajzolt. Elég tehetséges festő volt, egyébként érdekes képei is vannak. És hát ezt csak jelzem, hogy mennyire fontos Crowley manapság is, tucatjával jelennek meg a monográfiák róla. Ez egy 2003-ban megjelent nagyon jó munka, ami elemzi a Crowley-féle mágiát, Hénoki mágiát. Közeledünk a végkifejlethez, a vízöntő korában vagyunk, New Age, és hogy mennyire sokrétűen és nagyon érdekesen jelenik meg Hénok a legkülönfélébb spekulációkban és kulturális trendekben, azt négy könyvvel szeretném ábrázolni. A legkorábbit azért választottam ide, mert magyar. Szeretve tisztelt filozófusunk Hanvas Béla, mikor 43-44-ben megírta, tehát a II. Világháború végén, a Scientia Sacra című igen szép és nagyon fontos ezoterikus, filozófikus könyvét, akkor ennek melléktermékeként lefordította a Hénok könyvét, Hénok apokalipszisét. Ez az eredeti 45-ös kiadás faksimiléje. Tehát innen elindulhatunk. És mondjuk legyen a következő lépés ez a mű, Margaret Barker angol baptista teológusnak a munkája, aki igen híres vallástudós és elég provokatív, nagyon érdekes elméletekkel áll elő. Ő is felfedezte magának Hénokot a 80-as években, és ebben a könyvében a hénoki hagyományt, ugye emlékszünk, azt mondtam, hogy ez egy alternatív ősbűn történet. Ez nagyon fontos a bizonyos értelmezésekben. Ő ezt egyfajta ilyen zöld értelmezéssel adja elő. Azt mondja, hogy a bibliai Éden történet azt sugallja, hogy az emberiség megkapta az Édent, kvázi a természetet, azt csinálhat vele, amit akar. Ezért zsákmányoljuk ki a természetet, ezért nincsenek gátlásaink. Ezt a dolgot le kell állítani, zöld szemmel kell nézni a Bibliát is, és Barker érvelése szerint a Hénok könyve és a Hénok történetei azok segítenek bennünket ebben a szemléletváltásban. Ez is egy nagyon érdekes könyv, 2000-ben jelent meg, egy amerikai, afroamerikai, fekete teológus és vallási vezetőnek a könyve. Ez meg arról szól, hogy Hénok az etiópiai. A könyv üzenete az, hogy a fehér ember és az európaiak kisajátították maguknak a Bibliát, egyáltalán nem vesznek arról tudomást, hogy ott más bőrszínű emberek is lehettek, és a mi hősünk az Hénok, aki egy etiópiai volt. Hát ez persze eléggé nonsens, mert nem volt etiópiai, csak az etióp egyházban maradt fenn a történet, de ő ezt így tálalja, hogy az etiópiai Hénok, aki nagyobb volt, mint Ábrahám, és szentebb volt, mint Mózes. Ennél is meglepőbb azonban, hogy én hol találtam ezt a könyvet először, miután utána megrendeltem természetesen, és elolvastam, de egy ZuluNation.com nevű hip-hop amerikai, teljesen modern, és hát ennek a szubkultúrának szóló honlapon találtam ennek a könyvnek a címlapját és fényképét, ezzel a jelszóval, hogy nagyobb, mint Ábrahám és szentebb, mint Mózes. Tehát ez azt mutatja, hogy a legmodernebb fiatalok szubkultúrájában is találkozunk Hénokkal érdekes módon. És még egy néhány ilyen példát mondanék, mielőtt befejezem a könyvem. Az előadásom, bocsánat. Ez a könyv, Uriel, az Uriel gép, ez pedig egy angol szabadkőműves párosnak a könyve, megjelent magyarul is, a másik könyvük az a Hiram kulcs, ami szintén repülőtereken és pályaudvarokon és ilyen helyeken kapható, tehát abszolút a népszerű irodalom irányába megy el. Itt teljesen elképesztő dolgokat tudunk meg ebből a könyvből, anélkül, hogy elmerülnék a részletekbe, a dolog lényege az, hogy az emberiség legősibb tudósai azok a Stonehenge-et és más angliai kőköröket építő kultúra voltak. Ők annyira fejlettek voltak asztronómiában is, hogy előre tudták, hogy mikor lesznek szökőárak és földrengések. Közlekedni is tudtak a kontinensek között. Fogták elmentek Hénokért, elvitték az Orkney-szigetekre, ahol egy a Stonehenge-hez hasonló obszervatórium volt. Ott őt kitanították a megfelelő asztronómiai ismeretekre. Majd Hénok visszament Palesztinába, és így tudott fölkészülni az özönvízre, és a fiait, unokáit figyelmeztetni, hogy minden jól menjen. Utána pedig aztán Hénok leszármazottjai visszamentek Angliába, és belőlük lettek a szabadkőművesek a 16-17. Században. Tömören összefoglalva erről szól a könyv. Nehéz komoly tudományként olvasni, de nem is feltétlenül úgy kell. Rendkívül szórakoztató, és ugyanakkor, mint kultúrjelenség, rendkívül tanulmányos, hogy ezek a gondolatok ilyen tálalásban a 21. század elején működnek. Abszolút működnek, úgy tűnik. Térjünk vissza a kultúrához nagyon röviden. Maga a hénoki felszállás, transzláció, motívuma az gyakorlatilag a reneszánsztól, sőt, ahogy láttuk, a középkori rajzoktól állandóan szerepel a művészetbe. Itt 17. századi barokk példákat látunk, ez egy késő 19. századi koramodern feldolgozás, amikor már Isten előtt van Hénok. És egészen napjainkig az interneten találtam ezt a Hénok oltárt, kinyitható oltár, 2004-ben készítette a művész, és internetes aukció keretében árulja. És további számtalan ilyen példát találunk az interneten, ami a New Age aszcenzió, New Age transzláció lehetőségét és variációit hirdeti. A következő példám az egy keresztény thriller, amit nem régen találtam, 2008-ban jelent meg, abszolút friss regény. Hallottam, hogy izgalmas, nem lehet letenni egy percre sem, az ember együltőhelyben elolvassa. A történet röviden az, hogy nagyon furcsa hirdetések jelennek meg amerikai tévéműsorokban, filmek közben, ilyen bejátszások, amik hát figyelmeztetik az embereket, hogy hagyják el a bűnöket. Közben megjelenik, már az FBI elkezd nyomozni, azt gondolják, hogy ez valami média kalózkodás, és akkor megjelenik egy szegény, sarus ember, aki ott a középnyugaton városról városra megy, megelőz egy balesetet, meggyógyít betegeket, mindenféle jó cselekedeteket hajt végre. És azt mondja, hogy őt Hénoknak hívják. Közben felfigyel rá egy tele evangelizációs asszonyság, gondolom ismerik sokan, hogy főleg Amerikában divatosak ezek a tévé ige hirdető műsorok. Ez egy nagyon gonosz nő, megpróbálja elrabolni Hénokot, még a sátán is megjelenik a könyv végén, de hát persze Hénok győz. Százezres példányszámban jelent meg ez a regény. Filmben is megjelenik Hénok. Talán sokan látták a Dogma című filmet, itt megint csak nincs arra idő, hogy bővebben kifejtsük, elég trükkös a története a filmnek. Minden esetre Metatron központi szerepet visz a filmben, amikor megjelenik a film főszereplőjének, ennek az abortusz klinikán dolgozó vallásos hölgynek, és tudatja vele, hogy az Úr nagy feladatra szemelte ki, ő neki kell majd megmenteni a világot, és Metatron így néz ki a filmben. Sajnos arra nincs idő, hogy lejátszam ezt a jelenetet, pedig mozgóképben még sokkal-sokkal jobb, mint ezen az állóképen. Ugye emlékszünk Metatronra, Hénok átváltozása a főangyallá. És az utolsó példám az pedig egy magyarul is megjelent regénytrilógia, Philip Pullman angol szerzőnek az eredetileg tinédzserek számára írt könyve, véleményem szerint inkább egyetemistáknak való, ugyanis annyira bonyolult teológiai és filozófiai problémák vannak benne, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy tinédzserek ezt követni tudják. Philip Pullman azt mondja magáról, hogy ő materialista, és ez egy materialista fantázia románc. Két tinédzser a főszereplője, akik belekeverednek egy kozmikus történetbe, egy elég rémisztő kozmikus történetbe. Philip Pullman teológiája és teremtés története a következőképpen hangzik. Azt mondja, hogy ugye materialisták vagyunk, csak anyag van a világon, de amikor az anyag egy bizonyos formába összesűrűsödött, ebből lett a szellem, és az első szellemi lények az angyalok voltak. A legelső angyal az átverte az összes többi utána jövőt, azt mondta magáról, hogy ő Isten, és ő teremtette őket, ezért aztán elnevezték őt fennhatóságnak, Istennek, teremtőnek, seregek urának, Jávénak, stb. De ez hazugság. Aztán közben ez a fennhatóság, miután elkezdett öregedni és fáradni, választott egy helytartót magának, és ez volt Metatron. Második idézet, jól álcázza magát ez a Metatron, szó esik róla az apokrifekben, valaha ember volt, Hénok, és most övé az ország. De ennyivel sem éri be, ha győz ebben a csatában, közvetlenül óhajt beavatkozni az emberiség életébe, folytonos inkvizíció, minden világ dugi kémekkel és besúgókkal, és személyesen vezérle az egészet a legfőbb értelem. És kialakul egy hatalmas csata, van egy lázadó ember, aki egy kicsit a Miltoni lázadó tívan is értelmezhető lázadó angyalokra hajaz, egyébként Milton nagyon erősen hatott Pullmanra, és ez az ember megpróbálja megteremteni az Isten királysága helyett az Isten köztársaságát. Körülbelül ez a nagy teológiai keretjáték, amiben ez a két tinédzser hihetetlen izgalmas kalandokon megy keresztül, és nagyon érdekes az egész mű. Tudjuk, hogy már filmet is csináltak belőle, sajnos a film az messze nem olyan jó, mint a könyv. Vizuálisan érdekes, de az egész teológiai trükkök kimaradnak belőle. Tulajdonképpen ezzel el is jutottam a végére az előadásomnak. Végső konklúzióként, nem akarok nagyon hosszú konklúziót vonni, hiszen azt hiszem, hogy eddig, az eddigiekből is világos, hogy végighúzódik a kultúrtörténeten Hénok a legkülönbözőbb területeken, filozófiában, teológiában, életmódban, művészetben, vizuális művészetben megjelenik. Amiről nem tudtam ma beszélni, az is egy nagyon érdekes különálló előadás lenne, az a Biblia tudományban. Hogyan értelmezik, mit kezdenek a Hénok jelensége, különös tekintettel az úgynevezett második templomkori judaizmus története, ez tehát a babiloniai fogságtól, amikor a rómaiak legyőzik és elpusztítják a jeruzsálemi templomot, ennek a szakasznak az irodalmát teljes mértékben átalakította a holtengeri tekercsek megtalálása, és mivel a holtengeri tekercsek között nagyon fontos szerepe van a Hénok szövegeknek, ezért mint egy alternatív teológia, manapság ezt rendkívül sokan kutatják és vitatják. Értelemszerűen ez a kérdés a kereszténység születéséhez is kapcsolódik. Tehát a Hénokkal kapcsolatos viták azok részben arra irányulnak, hogy milyen ideológiai áramlatokból hogyan lett a zsidóság bizonyos gondolataiból a kereszténység. Hát, de ezt egy másik előadásban tudom csak elmondani, és egyébként sem vagyok annak szakértője, úgyhogy inkább maradok ennél a témáról, amiről ma beszéltem. Ez a Cambridge-i könyves polcomnak a képe, és látható rajta, hogy miként keverednek a tudományos művek, a művészeti könyvek, vagy a film, tehát egy abszolút komplex műfai és médiabeli képet kapunk itt. Sajnos nagyon zsúfolt volt a prezentációm túl sok képpel, ezért a logót nem tudtam mindig föltenni, de most mindenképpen kiteszem, és ezzel meg is köszönöm a figyelmet.
Köszönjük professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Ez hogy tudott ilyen mértékben elterjedni az irányzat, mert azt értem, hogy a Biblia az elterjedt, mert ezt elég jól lehet magyarázni, még a vadabb dolgokat is benne jól le lehet követni. De itt például John Dee-nél azt állítja, hogy beszélt az angyalok, és ezt le is írta. Tehát, hogy erre senki nem kért semmilyen magyarázat egy tudós embertől, vagy bizonyítékot, hogy ezt tényleg megcsinálta, vagy csak azt mondta, hogy így van, és elhitte neki mindenki.
Igen, a válasz meglehetősen egyszerű erre, bár mai agyunkkal meglehetősen nehéz felfogni. Ugyanis arról van szó, hogy a koraújkori világkép az gyökeresen másmilyen volt, mint a mai. Tehát egy 16. század ember számára semmi sem volt természetesebb, mint hogy szerencsés esetben, ha elég ájtatos vagyok, és Isten kegyelmében részesít, akkor beszél hozzám, vagy az angyalokkal is tudok beszélni. Úgyhogy azok az emberek, akik ezt állították magukról, hát nem azt mondom, hogy automatikusan hittek nekik, de ha kellő átütő erővel képviselték ezt, akkor Isten profitáinak tartották őket. Vegyük John Dee példáját, elmegy második Rudolf császárhoz, ott előadja neki ezt a történetet, sőt, még azt is mondja, ez teljesen elképesztő, én magam is alig tudom elhinni, hogy megtörtént, de maga írja le, hogy azt mondta Rudolf császárnak ezen az audiencián, hogy Isten azt üzeni általa neki, hogyha nem javul meg, és nem kezd el a török ellen harcolni, akkor leszáll az Isten angyala, és a mellére tapos, és letaszítja a trónról. Most képzeljük el ezt, hogy a német-római császárnak ezt mondja egy Angliából jött tudós. És nem zárják börtönbe, nem fejezik le, hanem azt mondja neki a császár, hogy köszönöm szépen a figyelmeztetést, és meg fogom gondolni, menj békével, uram, Isten áldjon. Igaz, hogy soha többet nem kerül a császár elé, de hát megúszta a dolgot. Tehát hihetetlen dolgok történtek abban az időben.
Köszönjük egész fél éves figyelmüket. Szeretettel várjuk Önöket a következő szemeszterben is. Viszontlátásra!